Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Miskolcon is elkezdődik nem sokára a Szent Év, a gyermekek száma miatt új bölcsöde indult Vámosújfaluban. Két gyöngyös is elnyerte a vármegyei évvállalkozója kitüntetést. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Szent Évet december végén a miskolci görögkatolikus egyházmegyében is megnyitják, amelyet Ferenc pápa a Remény nem csal megkezdetű bulla kihirdetésekor jelentett be. A 2025-ös Szent Év alkalmából az egyház különösen nagy súlyt fektet a zarándoklatokra, búcsúk megtartására és a gyónás szentségének kiszolgáltatására. A részletekről Orosz Atanászt, a miskolci egyházmegye püspökét hallják.
Idén csak egy hét lesz Szent Év, mert az évnek az utolsó hete, de 2025-ben egészen december 28-áig egy Szent Évet fogunk tartani a Ferenc pápa rendelkezése értelmében, széles a világon mindenütt. És mi is egyházmegyénk már beszélgetünk erről, készülgetünk, hogyan is lehetne megnyitni, folytatni ezt a 2025-re elrendelt Szent Évet. Esperes kerületi gyűléseken is foglalkoznak vele a paptestvérek, ötleteket, javaslatokat gyűjtenek be, de nyilvánvalóan a meghatározó Ferenc pápának a Remény nem csal meg kezdetű bullája, amely már egy fél évvel ezelőtt elrendelte ennek a Szent Évnek a megnyitását és a megszervezését. Azt tudjuk nagyon jól, hogy szenteste fogják megnyitni a Szent Péter Bazilikának a Szent Évi kapuját, és hogy utána a Szent Család vasárnapján fogja maga Ferenc pápa is megnyitni a Lateráni Bazilikájának a Szent Évi kapuját, és minden egyházmegyében, a székes egyházakban akkor kezdődik meg a Szent Év ünneplése, ünnepi sorozata, az a sokféle esemény, amelyet az előző szent években is igyekeztek már megtartani. Zarándoklatokat, búcsukat, és ehhez kapcsolódó olyan bűnbánati cselekményeket, amelyek lehetővé teszik a lelkiismeret megtisztulását, lehetővé teszik a bűnök megbocsátását. Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez már a megválasztásának pillanata óta a megbocsátásra, az isteni irgalomnak erre a nagyon konkrét megnyilvánulására, amelynek meggyőződése szerint a mi viselkedésünket is befolyásolnia kell olyan szinten is, hogy bocsánatot kérünk Istentől, és amennyivel ő megbocsát nekünk, nekünk is fontos megbocsátanunk egymásnak. Azt írja a szentévi bullájában, hogy a bűnbocsánat szentsége biztosít bennünket arról, hogy Isten eltörli bűneinket. Ne mondjunk le tehát a gyónásról, hanem fedezzük fel újra a gyógyulás és az öröm szentségének szépségét, a bűnök megbocsátásának szépségét. Be kell vallanunk, hogy az elmúlt 5 év során, mintha visszaesett volna a bűnbocsánat szentségének a gyakorlása, ami összefüggésben állt annak idején egy világjárvánnyal, amelynek ideje alatt a személyes érintkezés olykor tiltva volt, és gyakorlati nehézségek is támadtak a fülgyónás a közvetlen személyes találkozás kapcsán. Sokfelé elterjedt az a nézet, hogy elegendő a közgyónás, elegendő valamilyen általános feloldozás, de ez nem így van. Igenis, a Szent Atya megerősíti, hogy nem mondhatunk le a gyónásról, annak hagyományos gyakorlásáról, sőt azt is elrendeli, hogy ahol lehet, még a Szent Eukarisztia végzése közben is biztosítsuk a lehetőséget a Szent Gyónásra, ott, ahol van másik gyóntató pap. És fontosnak tartja, hogy még azokat a korábban elkövetett bűnökből származó sebeket is tudjuk gyógyítani, amelyek a pszichikai traumákhoz hasonlóan még ott terhelik a lelkiismeretünket zarándoklatokkal, és a Szent Évhez kapcsolódó különböző áhítatos megnyilvánulásokkal megjelöli ennek módját is.
Az elmúlt hetekben belakták Vámosújfalu új bölcsödéjét a kisgyermekek, amely a kor követelményeinek megfelelő színvonallal nyitotta meg kapuit idén szeptemberben. Jadlócki Lajos polgármester hangsúlyozta, településük sokak számára vonzó, a gyermekek létszáma pedig indokolttá tette az intézmény megépítését, amellyel helyben tudják megoldani az elhelyezésüket.
2018-tól mini bölcsödeként funkcionáltunk, mikor szétválasztották a nevelési és a szociális ágazatra a bölcsödét, illetve az óvodát. Akkor úgy sikerült kialakítanunk ezt az épület részt, ahol most állunk, a csoportszobát, ez előtte volt a kis csoport, hogy a mini bölcsöden minimális feltételeinek is megfeleljünk. Igény volt arra, és pillanatok alatt hétfőig eljutottunk, annyi a megengedett létszám. A későbbiekben magát a mini bölcsödét szerettük volna egy kicsit rendbe szedni és felújítani, de lehetőség nyílt arra a település létszám adatai, illetve a született gyermekek alapján, hogy egy picit merjünk álmodni, nagyobbat elképzelni, és ebbe segítségünkre volt az országgyűlési képviselőnk, illetve a megyei vezetés, akik megvizsgálták a számadatokat, és azt mondták, hogy van rá lehetőségünk, és megfelelünk azoknak a feltételeknek, hogy egy 12 fős bölcsödei csoportot ki tudjunk alakítani, ami megtörtént, és itt állunk benne. Én azt gondolom, hogy teljesen sikerült komplex megvalósítanunk, ami egy bölcsödei működés feltételéhez kell. Büszkén mondhatom azt, hogy a csoportszoba, a kiszolgáló részek, azok olyan mindenféle színvonalnak, én azt gondolom, megfelelnek. Csak említést kívánok tenni, hogy rendelkezünk sószobával, sófallal, sógenerátorral, sóhomokozóval, ami azt gondolom, hogy a gyermekeknek egy egészséges életmódához nagyon hozzájárul. Kint az aulában, egy olyan aulában rendelkezünk, ami külön még játszótérrel, játszóházzal is rendelkezik, és hozzá a megfelelő helységek, gépészeti helységek, mosóhelység, kisgyermeknevelői, vezetői részt, és hát nem beszélve arról, amit a csoportszobából, ha kimennénk, látnánk ezt a csodálatos udvart, ahol a gyermekek játszhatnak, illetve most is halljuk, hogy motoroznak itt végig. Az, hogy az itt lévő családoknak a gyermekei az iskola után, egyetem után családot alapítanak és visszatérnek Vámosújfalura, az egy, úgy gondolom, hogy egy természetes folyamat. Bár a mai világban azért nagyobb településeken jobban tudnak érvényesülni, mert hát azért legyünk őszinték, ők tanult emberek, mérnökök, pedagógusok, főiskolai egyetemi végzettséggel. És valahogy sikerült azt elérnünk, hogy egy olyan környezetet sikerült az elmúlt 10 évben teremtenünk itt Vámosújfalun a képviselőtestülettel, hogy vonzóvá tudtuk tenni a települést. Vámosújfalunak a összképe, a közbiztonsága, illetve a megközelíthetősége. Villamos vasútvonal, mellettünk lévő 37-es csomópont, a hegyközi településekből és más településekről is innen ide jönnek, innen indulnak el, és most már pedig lenne elmondhatjuk azt is, hogy itt a Miskolc-Kassai autópálya egy 20-25 kilométeren belül elérhető.
Két gyöngyösi is elnyerte a Vármegyei Év Vállalkozója kitüntetést. A Vállalkozók Országos Szövetsége által kiírt szavazáson a Sástói Kemping és egy gyöngyösi építési vállalat nyert el az elismerést. A részletekről Palik Júlia és Máté Róbert ügyvezetőket tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Amikor érkezett az értesítés, hogy gratulálunk, hölgyem, gratulálunk, uram, akkor ezt hogy fogadtátok, Julcsi?
Én éppen dolgoztam, és a laptopon fölött ültem, és igazából nem is tudtam, mit kezdeni a szituációval, mert őszintén nem gondoltam, egy 2 héttel, 3 héttel korábban tudtam meg, hogy jelöltek, és már nem azt mondom, hogy elfelejtettem, de nem volt a gondolatomba, és nagyon kellemes meglepetés volt.
És büszke is vagy erre az elért eredményre természetesen?
Az egy folyamat volt. Próbálok rá büszke lenni, de még nagyon sok mindent szeretnék.
És ott a laudációban, amikor elhangzott a neved,
Akkor így
és természetesen van. Összefoglalták a tevékenységet, akkor mi volt akkor az, ami azért legjobban megérintett? Mert azzal te nem biztos, hogy tisztában voltál, hogy mi lesz ott a tartalom.
Érdekes volt, mert ugye azért én ott fiatalabbak között voltam, tehát mindenki ugye férfiak, középkorúak, tapasztaltak, és én egy picit mindig ilyenkor kevesebbnek érzem magamat, de büszke voltam azokra, amiket elértem itt az elmúlt években.
Megkérdezhetem, hogy hány éves munka van ebben a szép eredményben?
5 év.
Akkor most hozzád fordulok, Robi, mert te is kaptad az információt és a hírt.
Nekem már maga a jelölés, amikor megkaptam azt, hogy jelöltek a díjra, már az is megtiszteltetés volt és meglepő. Igazából mivel dolgozunk a szürke hétköznapokban, és nem várt történés volt az életemben, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, amikor pedig láttam az e-mailt, hogy tehát én lettem az év vállalkozója ebben a kategóriában, azért ez nagyon nagy öröm volt számomra, nagy megtiszteltetés, de hát ahogy Júlcsi is mondta, hát nehéz még felfogni, hogy igazából véve milyen szempontokat vettek figyelembe ahhoz, hogy minket választottak. Hosszú-hosszú idő van, sok munka mögötte. Alázattal kezeljük. 19.
Neked 19.
Hát áprilisban lesz 20 éves a cégünk.
Te azt mondtátok, hogy egy kitüntetés, hogy egy díj mindig magasabbra rakja a lécet.
Igen.
A cégetek számára, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, a cégetek számára mit jelent ez a díj?
Nem tudom ezt megítélni, hogy a cég szempontjából ez számít-e valamit, vagy ez inkább a mi motivációnkat, vagy ami az utunkat abban erősít, hogy jó úton vagyunk, és jól csináljuk, amit csinálunk. Szerintem ez leginkább, legalábbis számomra ez egy személyes motivációként fogom fel, mint sem, hogy a cégnek.
Robi, a te céged számára mit adott ez a díj, vagy mit érzel, hogy ti most kaptál egy ilyen elismerést, és föltették magasabbra a lécet, úgy gondolod?
Mindenképpen úgy gondolom, hogy magasabbra került a léc. Én megköszöntem minden kollégámnak, hogy megkaphattunk egy ilyen címet. Én úgy gondolom, hogy személy szerint nem biztos, hogy ez Máté Róbert egyedüli teljesítménye, hanem ez egy közös munka, azért ez egy nagyon hosszú út, és hál' Istennek sokan elkísértek a kezdetektől. Van kollégánk, hogy 19 éve mellettünk van a kezdetektől.
Végül az időjárásról. Holnap újra borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő. Szitálás, a fagyos tájakon únos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat majd. Az északkeleti harmadban havazhat is. A szél gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 11-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Agrárpetíciót indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Együttműködési megállapodás keretében ültettek fát az Egri Pásztor Völgyi Iskola előtt. Ezek mai műsorunk főbb témái. Agrárpetíciót indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége annak érdekében, hogy az Európai Unió agrártámogatási rendszeréből ne vezessék ki a magyar gazdáknak járó területalapú támogatásokat, hangzott el egy Balkányban tartott fórumon. A gazdaszervezetek képviselői úgy látják, elfogadhatatlan, hogy a gazdák megkérdezése nélkül akarják átalakítani a korábbi támogatási rendszert. A részletekről Rácz Imrét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Nagyon félünk attól a tervezettől, amit elnök asszony egy bölcsés professzorra bízott, és az ő csapata kezdte ennek a 27-től bevezethető támogatási rendszernek a kidolgozását, ahol a gazdákat úgy érezzük, hogy nem képviseli senki. Magyarországról se az Agrárgazdasági Kamara, se a MAGOSZ nem vesz részt ezeken a tárgyalásokon, és a V4-ek országai sem, úgyhogy mondhatnánk, hogy a Európának ezt a részét nem akarják bevonni ebbe a támogatási rendszerbe, amit ellen lényegében már a tavalyi ősz folyamán szinte Európa szerte volt a gazdatüntetések, demonstrációk, megmozdulások. Itt Magyarországon is féltünk ezektől, de azt gondoltuk, hogy egy új összetételű Európai Parlament másképp fogja ezt kezelni, és sajnos azok az erők jutottak pozícióba, akiktől nagyon féltünk.
Végül Jakab Istvánt, a MAGOSZ elnökét hallják.
Elfogadhatatlan, hogy azok úgy döntenek rólunk, úgy írnak százoldalas tanulmányt, hogy akiket érint, azokkal szóba sem állnak. Az a minimum, hogy egy tisztességes párbeszéd legyen, mert csak a tényekből, szakmai alapon, természetesen mindent figyelembe véve, ami Európában most fontos kérdés, de gazdákról, gazdák nélkül dönteni elfogadhatatlan, és a legszigorúbban, a leghatározottabban visszautasítjuk. Semmi mást nem takar ma, ha egy picit mögé nézünk a dolgoknak, mint azt, hogy az eddig működő, normatív alapon járó támogatásokat elvonni, helyette átnevezni átmenetileg jövedelempótló támogatásnak, ezeket jogállamisági feltételekhez kötni, és utána majd ők mondják meg, hogy ki kap, és ki nem, és mennyit. Na ez az, ami elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy 27 tagállamból 26 tagállam agrárminisztere azt mondta, hogy ez így elfogadhatatlan.
Az Egererdő ZRT és az Egri Tankerületi Központ között létrejött együttműködési megállapodás részeként 5 fát ültettek el ma az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium előtt. Dr. Ballagó Zoltán tankerületi igazgató úgy fogalmazott, régóta együttműködnek már az Egererdő ZRT-vel, ezt fűzték most szorosabbra, és tervezik a projektek folytatását is.
Egy nagyon fontos dolog, hogy a általános iskolás és középiskolás tanulóknak meglegyen a megfelelő környezettudatos nevelése a fenntarthatóság érdekében. Azokat az ismereteket sajátítsák el tanulmányaik során, amelyek hasznosak lesznek majd az ő későbbi életük során. Mi régóta együttműködünk már az Egererdő ZRT-vel, és vezérigazgatóval ez év tavaszán döntöttük el, hogy ezt az együttműködést megpecsételjük egy papírral, egy együttműködési megállapodás aláírásával. és hát semmiképpen sem szerettük volna, hogy csak egy formális papír legyen, hanem mindenképpen akciókat, projekteket szeretnénk megvalósítani, akár erdeiskolákban való gyerekeknek a részvételét, vagy különböző táborokban való részvétel, amit az Eger Erdő ZRT tud nyújtani, valamint a mai napon az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium előtt 5 fát ültettünk el. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog a gyerekek környezettudatos nevelése érdekében.
Terveznek még valahova ültetést itt az iskolánkban?
Mindenképpen, vezérigazgató épp az előbb mondta nekem, hogy folyt köv, tehát ő is úgy gondolja, és én is így gondolom, hogy igen, mindenképpen szeretnénk más iskolákat is megörvendeztetni azzal, hogy fákat ültetünk. Igen, de nem csak az egri iskolákban gondolkodunk, hanem az Egri Tankerületi Központ illetékessége, a Bélapártfalvai, az Egri, a Füzesalvén, sőt még a Hevesi járásra is kitéred, és nagyon nagy vonalú volt vezérigazgató, azt mondta, hogy természetesen a tankert bármelyik iskolás szóba jött. Úgyhogy megveszik majd az intézményvezetőkkel, hol lenne igazából erre szükség, és akkor szép tudatosan majd építkezünk ebben az irányba.
Dobre Kecsmár Csaba, az Eger Erdő ZRT vezérigazgatója elmondta, a korábban műszaki okok miatt kivágott fákat pótolták most 5 fával.
Idén júniusban együttműködési megállapodást írtunk alá az Egri Tankerületi Központ és az Eger Erdő ZRT. Egy régóta meglévő kapcsolatot fektettünk így írásos alapokra, hiszen a két szervezet között már a korábbiakban is volt kapcsolat. Úgy döntöttünk Ballagó Zoltán tankerületi igazgató úrral, hogy ezt a már meglévő kapcsolatot írásos formában megerősítve és új célokat magunk elé kitűzve visszük tovább. Ennek az együttműködési megállapodásnak volt talán az egyik megmozdulása idén szeptemberben. Szeptember elején az egriesekkedben 11 egyszerre megtartott erdészeti nyílt nap, ahol több mint 3000 diák vett részt a tankerület által föntartott, illetve az egries környékbeli iskolákból. Most pedig folytatásképpen egy idén műszaki okokból kitermelésre, kivágásra került fáknak a pótlására került sor itt a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumnak a területén. Azok a korábban elültetett, de túlméretesen nőtt, és az épület műszaki állapotát veszélyeztető fák kerültek kivágásra, azoknak a pótlására ültettünk most itt 5 darab kislevelű hársat, bízva abban, hogy a iskola tanulói pedagógus közössége majd jó gazdája lesz ezeknek a növényeknek.
Lesz-e itt ennek még folytatása?
Igen, igazgató úrral azt a célt tűztük ki, hogy a tankerület által föntartott iskolákban évente 1-2 iskolában hasonló rendezvényekre fog majd sor kerülni. Természetesen az is kell, hogy az iskola környezete alkalmas legyen arra, hogy fákat ültessünk, ne essünk abba a hibába, hogy a fák ültetésével esetleg újabb műszaki problémákat generálunk.
Milyen fát választottak most ide?
A kislevelű hárs egy Magyarországon őshonos fafajta, jellemzően a lombhullató erdeink kísérő elegy fafaja, egyébként pedig nagyon sokan ismerhetik, hiszen ez az a fafaj, aminek a virágzatából a hársmézet nyerik a méhészek, illetve a hársfatea is ennek a növénynek a virágzatából állítódik elő. Egy Magyarországon nagyon kedvelt, Magyarország vidéki területein, falvakban, házak elé, házak udvarára is előszeretettel telepítették ezt a növényt eleink. Úgy gondoltuk, hogy ezek a növények, ezek a fák itt méltó helyre kerülnek a Pásztorvölgybe.
Wagner Ákos, Eger polgármestere reméli, a 30-40 év múlva visszalátogató diákok kedves emlékként gondolnak majd arra, hogy ezeket a fákat az ő segítségükkel ültették el.
Azt gondolom, hogy a Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, mint ökoiskola, a környezetnevelésnek a nagyon fontos eszköze az, hogy a Eger Erdő ZRT, aki a, azt gondolom, az erdőgazdaságnak a szakmai etalonja az országban is, de a térségünkben mindenképpen, bemutatta a fiatal generációnak, hogy hogyan lehet a fákat szakszeren elültetni, milyen hatása lesz a környezetre a következő években, és ezt a fiatal generáció magával tudja vinni, illetve olyan fákat ültettünk ide, amit én bízok benne, hogy ezek a gyerekek, mikor 30-40 év múlva visszajönnek a alma máterukba, az iskolájukba, egy osztálytalálkozóra, egy találkozóra, akkor abban az esetben itt fogják látni 30-40 éves fákat, gyönyörű fákat, amelyek egyébként már a parkban itt-ott vannak, de bízom benne, hogy még több lesz.
Kántor Zsolt iskolaigazgató hangsúlyozta, komolyan veszik az örökös ökoiskola címet, mindennapos feladat a környezet szépítése.
A Pásztorvölgyi iskola az ökoiskola, már elnyertük ennek az örökös változatát, tehát gyakorlatilag mindig azok maradunk, és nagyon fontos számunkra a környezetünknek a védelme és a környezetnek a tudatos építése. És nagyon örülünk annak, hogy az Eger Erdő ZRT-vel egy ilyen kapcsolat alakult ki, és már hiányoztak ezek a fák, mert tavaly kivágták őket, és fontos, hogy egy kis árnyék is legyen.
Erre még ugyan egy kicsit várni kell, de lesz ennek itt valami folytatása?
Természetesen mi mindig folytatjuk ezt a munkát. Lesz még faültetés, egyébként más növényeket és virágokat is szoktunk gondozni, úgyhogy a környezetünknek a szépítése az napi feladat.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tenyek Csaba egriesek szombaton szentmisében áldotta meg és szentelte fel Tiszafüred település része, Kócsújfalu új templomát, mely emléket állít az 1950-es években a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt, kitelepített családoknak, áldozatoknak is. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a kereszténység nyugat-európai helyzetéről szólva elmondta, ott rombolják, bontják a templomokat, míg mi magyarok ellenállunk a pusztító szellemnek. Újvár Imre, Tiszafüred polgármesterre rámutatott, nagyon szép példája ez a kis templom az összefogásnak, hiszen nem csak az állam és az önkormányzat vállalt ebben szerepet, hanem köszönet illeti azokat a híveket és minden jószívű adakozó embert a munkájánért, akik összefogtak azért, hogy ennek a templomnak harangja és ilyen szép berendezése legyen. Huba Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, keresztény egyházi gyökereken megerett államiságunk ma is megkívánja, hogy áldozatot hozzunk egymásért, erőt fejtsünk ki azért, hogy az itt élőknek a lelki üdve, az innen elszámazottaknak a hazatéréskor az imádság helye ne csak a szívben, ne csak lélekben, hanem fizikai formában is testet ölthessen. Ferenc Károly plébános köszöntőjében hálát adott azért, hogy közösségben ünnepelhetik a templom felújítását. Elmondta, a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe van, mely minden templom anyja és feje. Érsek, hogyha eljött ide, ebbe a kis faluba, hogy ezt a templomot felszentelje, így kapcsolódik össze lélekben Róma városával, és ki szeretnénk fejezni hűségünket egyben Péter széke iránt. Tenyek Csaba egriesek szentbeszédében a szentelt vízzel hintés kapcsán keresztségünkre a bűnbocsánatra emlékeztetett. Csodálatos dolognak nevezte a kócsújfalui templom építését, bizakodását kifejezve, hogy igény lesz arra, hogy itt szentmiséken vegyenek részt a hívek a jövőben. Úgy fogalmazott, ez a templom emlékeztet arra is, amiről az evangéliumban hallottunk, amikor Jézus, amikor bement a jeruzsálemi templomba és kikergette onnan az árusokat, pénzváltókat, mondván ez az Isten háza, Isten házát ne tegyétek rabló barlangá. Azt is mondta, hogy ha lerombolják a templomot, ő 3 nap alatt felépíti, s nem azon botránkoztak meg, hogy azt mondta, romboljátok le a templomot, hanem azon, hogy ő 3 nap alatt felépíti. Tudjuk, a templom nem csak egy fizikai templom, hanem Jézus titokzatos teste maga, az a templom, amelyet ő 3 nap alatt felépít. A halála után 3 napig sírban volt, és 3 nap után feltámadt. Mi is részesei vagyunk mindannyian, és külön-külön ennek a templomnak. Mindannyian élőkövek vagyunk, egymást támogatjuk, segítjük, egymásnak hasznára vagyunk, egymás támaszai vagyunk, és arról is szól ez a templom itt Kócsújfalon, hogy az Isten itt van közöttünk. Itt lakik Jézus Krisztus, és arra is emlékeztet, hogy Isten szent templomává kell válnunk. A főpásztor tanítása végén Isten áldását kérte a közösségre, és köszönetet mondott azoknak, akik hozzásegítették az ott élőket ahhoz, hogy önálló templomuk legyen. Szombaton 3. alkalommal rendezett nagyszabású összejövetelt partnerszervezeteinek a Bízd rá magad szolgálat. A Magyar Kurír beszámolója szerint az eseményen, amelynek ezúttal a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium adott otthont, mintegy 150-en vettek részt számos segítő szervezet képviseletében. Az egésznapos rendezvény sorozat teljesen belakta a tekintélyes méretű épület első szintjét, a folyosókon a Bízd rá magad partnerei mutatkoztak be ministandokon, a gimnázium osztálytermeiben pedig workshopok és minikúrzusok zajlottak, a legkülönfélébb a szervezetek segítő tevékenységét támogató témában. A találkozó résztvevőit, ahogy az már hagyománynak tekinthető, Erdő Péter bíboros prímás hosszabb beszédben köszöntötte. A katolikus segítőszolgálatokat egybegyűjtő és azokat a rászorulók felé közvetítő szervezet szombat és zárt körű szakmai hitéleti rendezvénye teltházasra sikerült. Nem csak a résztvevők száma, vagy a programok, workshopok és kurzusok témagazdagsága és látogatottsága, de a rendezvényt átható lelkiség is újabb bizonyítékát adta annak, hogy az összefogásra, a segítő szeretetre nagyobb szükség van, mint valaha. Ráadásul utóbbinak a helyi közösségekhez, papokhoz, rászorulókhoz való eljutását minél hatékonyabb módon támogatni szükséges. Ebben vállal oroszlán részt a ma már sokak által ismert, az Esztergom budapesti főegyházmegye égisze alatt működő vízdrámagat szolgálat. A rendezvény résztvevői a NAP házigazdája Krúdi Tamás előadásában megismerkedhettek a szolgálat történetével, azzal, hogy miként nőtt ki a 72 tanítvány mozgalomból. A Krisztusba, az egyházba és az egymásba vetett bizalom, ami a kezdeményezés alapját szolgálja, fogalmazott Krúdi Tamás. A hagyományokhoz híven a bevezető szavak után Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek vette át a szót. A közös ima után egy ünnepülés résztvevőiként köszöntötte a segítőszolgálatok képviselőit, valamint Martos Levente Balázs püspököt, András Halvi János szalézi tartományfőnököt, számos paptestvért, szerzeteseket. A főpásztor saját emlékei nyomán felidézte a segítőszolgálatok évtizedekkel ezelőtti munkálkodását, azt az időszakot, amikor inkább a kölcsönös segítés kifejezetten spontán formáiként működhettek. A Szentírás azt mondja, arról ismerlek meg benneteket, hogy szeretitek egymást, mindenkit, de egymást különösen. A kereszténységnek tehát az egyik leginkább lényegi tulajdonsága az, ami itt a szemünk előtt alakul. Nem véletlen, hogy az eukarisztikus kongresszus gyümölcsének is tekintjük a bízdrámagat szolgálatot, fogalmazott Erdő Péter bíboros. Hangsúlyozta, az évek során végbement fejlődés megmutatja, hogy ennek a kezdeményezésnek igaza van, de még inkább igaza lesz, miután az emberek szükséghelyzetei, igényei változnak körülöttünk, és ahogyan a problémákkal az egyes ember szembesül, azzal együtt egyre inkább nő az igény az ilyen típusú segítségre. A főpásztor arról is beszélt, hogy a bizalom kultúrája is épül akkor, amikor egyének és szervezetek közös világnézeti alapon összefognak a problémák megoldása érdekében. Azt hiszem, ez a legszebb küldetés ennek a kezdeményezésnek, ehhez kívánok sok sikert és áldást a továbbiakban, zárt a köszöntő szavait Erdő Péter. A bízdrámagat szolgálat vezetője ezután részletesen megmutatta a szervezet működésének motorját, a támogató weboldalukat. Ez a rendkívül összetett, mégis könnyen értelmezhető és kezelhető kincsestár segítők és a segítségre szorulók számára is megkerülhetetlen az egymásra találáshoz. Sósné Erdő Klára szolgálatvezető hangsúlyozta, a főegyházmegye támogató szolgálata jelenleg több mint 220 katolikus szellemiségben tevékenykedő partnerszervezetének segítő, támogató szerveződését mutatja be és közvetíti a nyilvánosság felé. Szeretnénk megmutatni, illetve emlékeztetni mindenkit arra, legyél bár hívő vagy nem hívő, soha nem vagy egyedül, Isten veled van mindig, minden körülmények között. Ha a krízisbe kerül az életed, ha nehézségeid vannak, ha egy újabb élethelyzethez, életszakaszhoz értél, ha fejlődni szeretnél, ha elakadtál az utadon, Isten az, aki a szeretetében, kegyelmében és irgalmában mindig veled van, akire valóban rábízhatjuk az életünket, fogalmazott Sósné Erdő Klára, utalva egyúttal a szolgálat elnevezésére is. Emlékeztetett, Isten társakat adott nekünk, szülőket, férjet, feleséget, barátokat és közösségeket a földi utunkra. Ilyen a bízdrámagat segítői közössége is, melyet tapasztalt világi és egyházi szakértők, szervezetek, csoportok alkotnak, olyanok, akik hitük mentén hosszú évek óta segítik, támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak lelki terheikkel, kérdéseikkel, aggodalmaikkal. Tanácsot adnak, irányt mutatnak, megerősítenek és meghallgatnak. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat, ezúttal a Bok csarnokban. A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 ezer fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szentatya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén, november 23-án szombaton 14 órától, tehát a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, András Halvi Mériám és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon öttusában szerzett aranyérmet. A tanítás dr. Gájer László atya tartja, majd a 17 óra 45 perckor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A Forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval lehet jelentkezni. November 15-ig lehet jelentkezni az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. tanári mesterképzése és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat, a ponthatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Szeresd az életet címmel ima 9-et indít a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A november 16-ától 24-ig zajló imádság a 4. országos életvédő nap eseményéhez kapcsolódik. Az életvédő konferenciát, amelyet idén a Szeged Csanádi Egyházmegyével karöltve szervez meg a Családügyi Bizottság, november 23-án tartják majd Szegeden a Katolikus Házban. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az interneten természetesen régóta jelen vagyunk már, de az a tapasztalat, hogy az okos eszközök terjedésével a hallgatók egyre nagyobb része a különböző alkalmazásokat részesíti előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl. Így a Miénk keretében a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook, valamint az Instagram oldalunkhoz is. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. Újra a Magyar Triatlon Szövetség elnökének választották Kindl Gábort. Fajta Péter nyerte a Szabolcs-Veresmarton rendezett 15 ezer dollár összdíjazású ITF tenisztornát. A Magyar Diásport Szövetség 6 állomásból álló rendezvénysorozatot indított. Az 5. állomásnak a Miskolci Rendvédelmi Technikum adott otthont. Golovin Vladimir felkérésére Szilágyi Zoltán lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újra a Magyar Triatlon Szövetség elnökének választották Kindl Gábort, aki 2021 nyara óta vezeti a szervezetet, új mandátuma pedig 4 évre szól. A szövetség közleménye szerint a tisztúító közgyűlésen 50 igen és 1 ellenszavazat mellett választották ismét elnöknek az egyedüli jelöltként induló 55 éves közgazdászt, akinek ígérete szerint folytatódik a 3,5 évvel ezelőtt elkezdett munka átlátható módon fegyelmezett gazdálkodással. A szakmai alelnöki posztra szintén egy jelölt volt, a tiszaújvárosi Lehmann Tibor személyében, s őt ugyancsak 50 igen és 1 ellenszavazat mellett választották újra. Fajta Péter nyerte a Szabolcs-Veresmarton rendezett 15 ezer dollár összdíjazású ITF tenisztornát. A magyar versenyző a döntőben az osztrák Neil Oberleitnert verte 7-6-6-3-ra. Fekete Rudolfot, a magyar tenisz válogatott edzőjét hallják.
Kettős tapasztalatok vannak. Egyrészt ugye nagyon örülünk, hogy a Fajta Péter megnyerte az előző heti versenyt. Kiváló játékkal mondhatnám azt, hogy őtől az őszintétől ez elvárható, de attól függetlenül 3 nagyon nehéz meccsen volt túl a negyed döntőben, az elődöntőben és a döntőben nagyon nehéz ellenfelek voltak. Kiváló tenisszel tudta abszolválni ezt a győzelmet, úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk neki. A másik pedig, ami miatt itt vagyok, több fiatal játékos, akik a selejtezőben, illetve a főtáblán is szabad kártyával, illetve van, aki saját jogon tud játszani. Ez a garnitúra a Davis Kupa csapat mögötti második vonal, akiknek most megpróbálunk segíteni, és szeretnénk, hogyha ők is be tudnának kapcsolódni a nemzetközi tenisz vérkeringésébe, úgyhogy ezek az első állomások, ahol most vagyunk.
Most pedig Pázmándi Viktort, a Magyar Tenisz Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Ez a létesítmény tökéletesen megfelel egy ilyen versenynek, akár nagyobb kaliberű versenynek is megfelel. Nagyon jók a körülmények, itt van helyben minden konditerem, hotel, étterem, castering, edzőpályák, keménypályák, úgyhogy minden adott a jó játékra és a fejlődésre. Az a helyzet, hogy ez nagyon nehéz az egyébként ez az egész teniszsportág, úgyhogy ez a legalja nyilván az egész tenisznek, a nemzetközi tenisznek, és itt meg kell nyerni a versenyt ahhoz, hogy valaki kicsit pozitívba is jöjjön ki az egészből, mármint anyagilag.
Most pedig Hornung Gábor játékost hallják.
Mindenképpen szerettem volna ATP ponttal hazamenni egyéniben. Igazából hát nyilván most egy az előző versenyem nem sikerültek annyira jól, tehát igazából tényleg az, hogy tudjak a főtáblán köröket menni, minél tovább eljussak, az lenne a cél, hogy az előző versenyen sajnos nem sikerült, a kvali döntőben kikaptam mesterbrékban, meg volt a sanszot is a győzelemhez szett, és brékerőnyöm volt.
Végül Kis Balázs Rafaelt, a Balatonboglár játékosát hallják.
Az első versenyen szabadkártyát kaptam a főtáblára, ott sajnos vereséget szenvedtem, egy szoros vereséget. Most a második versenyen följutottam a főtáblára, fölkvaliztam magam. Két győzelmet szereztem, egy magyar ellenfél ellen, illetve egy osztrák ellenfelet győztem le.
A Magyar Diáksport Szövetség 6 állomásból álló rendezvénysorozatot indított. Az 5. állomásnak a Miskolci Rendvédelmi Technikum adott otthont, ahol a diákok kipróbálhatták a lézerrant, a rendezvényen a legkisebbek utánpótlás öttusázókkal sajátíthatták el a sportág rejtelmeit. Az eseményen részt vett a párizsi olimpián 4. helyezett Guzi Blanka is. Most őt hallják.
Hál' Istennek most el vagyok ilyen időzés jó kötelezettségekkel, amiknek azért nagy öröm eleget tenni, mert azt gondolom, hogy egy ilyen sportolónak ez is a kötelessége, hogy amit ő kapott esetleg az elődeitől, a sportolóktól, vagy olimpikonoktól, azt már ő maga tudja visszaadni a gyerekeknek, vagy bármilyen korosztálynak a képviselőinek. És tényleg számomra ez felemelő érzés, hogy olyan gyerekekkel találkoztatok, akik isszák a szavaimat, és csillogó szemekkel néznek rám. Úgyhogy fantasztikus érzés ezt megélni, így már erről az oldalról. Most már nem csak a hallgatói oldalról, hanem az előadói oldalról is. Ugye a sportágak nagy része azért olimpiacentrikus, olimpiai időszakokban, ciklusokban gondolkoznak. Az ötösre sincs másképp. És itt szeretném megegyezni, hogy tényleg az, hogy most ennyire jól sikerült az olimpia, hogy lett egy aranyérem Gulyás Michel révén, azért nagyon szerintem megdobta esetleg a sportágnak a, nem mondom a népszerűségét, de hogy ismertségét is valószínűleg. De emellett nagyon fontos megemlíteni, hogy volt egy nagyon-nagyon sikeres világbajnokság is, ahol azért lett egy egyéni világbajnokunk Bőn Csaba révén, ami szerintem fantasztikus teljesítmény, úgyhogy Erdős Csuta és Szép Balázs is felállt a dobogóra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kitettünk magunkért az évben, így öttusázók, és nagyon örülök neki, hogyha ezzel tudtunk motiválni esetleg gyerekeket, hogy kezdjék el ezt a gyönyörű sportágat. Mindig ilyen lélekmelengető, amikor egy lézeranos eseményre hívnak, vagy jövök, mert nekem azért ez a nagy kedvenc számom az öttusában, és szerintem ez a gyerekeknek is egy akkora élmény lehet, hogy itt test közelben meg tudnak fogni egy pisztolyt, megláthatják, hogy milyen is ez valójában. És azért ne felejtsük, hogy Miskolcon erre van lehetőség, hogy ezt valaki versenyszinten is űzze. Úgyhogy én is innen indultam, itt vagyok még mindig Miskolcon. Remélem, hogy ez mindenkinek egy nagyon jó bizonyíték, hogy igenis Miskolcon is el lehet jutni egy olimpiára például. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk. Nekem azt tetszett meg legjobban az öttusában, hogy mennyire sokszínű. És én személy szerint nem éreztem magam soha semmiben ilyen nagyon kiemelkedőnek, vagy az, hogy én nem tudom, a futásban úgy teljesítettem, hogy megnyertem mindent. Ilyet nem nagyon éreztem, viszont azt éreztem, hogy a sportágnak a többségéhez úgy az átlagtól jobban tudtam teljesíteni, vagy átlagtól jobb ügyességgel voltam megáldva. És éppen ezért tetszett szerintem meg az öttusa, mert itt nem az lesz jó öttusázó, aki az egyik számban nagyon-nagyon kiemelkedő, mert azért csak ötből áll, és valahogy ki kell egyensúlyozni ezt az ötöt. A vívással még azért küzdködök, ezt tudni kell, de nagyon izgalmas nekem saját magamnak is a felkészülésemet úgy menedzselni, vagy a logisztikát kialakítani, hogy belevigyem a saját kreativitásomat is. Úgyhogy szerintem a sokszínűsége volt, meg a komplexitása volt az, ami úgy az embereknek megtetszett az öttusában.
Elárult azt is, elkezdte a felkészülést a következő szezonra.
Augusztusban volt ugye az olimpia. Kaptam egy hónap pihenőt, szeptember 11-ig, és szeptember 11-től kezdtem el a munkát, úgyhogy a 11. és napok azok mindig ilyen jelesek, és most már beleálltam a munkába, elkezdtem a felkészülést az új sportágra, mellette meg egy új rész lépett be az életembe, ugyanis a lovaglást, mint hobbi elkezdtem űzni, illetve lótartó is lettem, úgyhogy nagyon-nagyon jól megélem ezeket a napokat, hogy már túl vagyok egy olimpián, pihentem is, és már elkezdtem motiváltan a felkészülést is.
Golovin Vlagyimir felkérésére Szilágyi Zoltán lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. A közös munka meg is kezdődött, hiszen a franciákkal játszottak két felkészülési mérkőzést, melyből az elsőt megnyerték, a másodikat viszont elvesztették. Most pedig folytatódik a felkészülés az EB-re. Szilágyi Zoltánt hallják.
Nagyon hasznos héten vagyunk túl. Azt gondolom, hogy a várakozásokat felülmúltuk ezzel, hogy sikerült az első mérkőzést megnyernünk. Biztos vagyok benne, persze, mindenki csapatban volt azért egy-két hiányzó kulcsjátékosok nálunk is, a franciáknál is, de elég jól teljesítettünk. Fárasztó hét volt, tehát azért sok utazással, ugye Győrben találkoztunk először, aztán Toulonban játszottunk, utána másnap utaztunk Párizsba, és az első mérkőzésre egyértelmű, amire én számítottam, hogy esetlegesen támadó játékban, hogy a hiányzóinkat fogjuk érezni, gondolok akár Kulber Katrinnak a ügyes sérülésére, vagy Lukács Viktoria. A támadó játékunk kifejezetten jó volt, a védekezés volt az, ami még mindig jobb volt, mint az előző összetartás során, de még azon még lesz mit csiszolnunk itt a következő időszakban. A második találkozón is egy jó meccset játszottunk nagyszerű hangulatban, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezt a formát tudjuk vinni tovább az Európa-bajnokság, és akkor biztos vagyok benne, hogy jó EB-t fogunk játszani. Tehát én azt gondolom, hogy már a olimpiai selejtező során lehetett látni, hogy ez a csapat elindult felfelé, az olimpián is egyértelműen bebizonyította, és igazából ezt a vonalat szeretné a szövetségi kapitány is folytatni, úgyhogy mellette én is szeretném ezt a munkát segíteni, és egyértelműen azt látjuk, hogy minden téren fejlődött ez a csapat. Persze mindig vannak különböző olyan hibák, amiket javítanunk kell, meg vannak problémáink, viszont azt látom, hogy elsősorban ami nagyon fontos, hogy mentálisan lépett sokat ez a csapat előre, és például egy ilyen francia válogatott előn is el tudta hinni azt, hogy oké, hogy felkészülési mérkőzés, de igenis van keresnivalónk az olimpiai ezüstérmes ellen, és amikor sorsdöntő szituációban, amikor eldőlt a mérkőzés, akkor egyértelmű jó döntéseket hoztunk. Ez mind azt bizonyítják, hogy ez a csapat lépett előre, és ez egyértelműen egy pozitív visszajelzés a játékosok felé is, a szakmai stáb felé is, és ebben bízunk tényleg, hogy az EB-n is hasonló eredményeket tudunk majd elérni. Igazából megvan már azért a csapatnak a magja, tehát egy-két személy, inkább így mondom, kérdéses, és nem is elsősorban az aktuális forma döntő ebből a szempontból, hanem itt a sérülések, hogy mennyire játszanak majd közre, és én azt látom, hogy ebben a csapatban már kialakultak azért olyan rendszerek, játékrendszerek, amelyek már ugye az összeszokottságon alapul, és ezeket semmiképpen nem lenne célszerű, főleg egy hazai Európa-bajnokság előtt megváltoztatni. Itt elsősorban majd az lesz a kérdés, hogy ezek a játékosok éppen milyen fizikális állapotban vannak, mennyire bevethetőek, és mennyire tudnák majd ugye a csapatot segíteni. Körülbelül azért hasonló kerettel fogunk szerintem nekivágni, mint a Európa-bajnokságban egy-két személynek a játéka kérdéses összességében.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,3,